titeket, drága tesók, mindenkit, aki igen, még így utólag belépett.
Köszöntünk mindenkit, sziasztok, még egyszer.
Sziasztok, áldottak
vagyok. Sziasztok, sziasztok, sziasztok.
A direkt most fel fogom, bekapcsolom ezt a rekordot, hogy tudjátok, megelőzve a... Szia, tündik, áldott vagy. Megelőzve a, azt, hogy elvesszen a felvétel, úgyhogy ilyenkor tudjátok, mit kell csinálni, tehát, hogy nem elmenjen, van egy olyan, hogy szóval nem, hogy leaving, tehát, hogy nem, hogy leave it, amikor bekapcsolom, hanem az a másik, mit tudom én már, mit mond angolul, csak bekapcsolom azért, hogy itt is meglegyen, mert a múltkoriból tanulva tudjátok, hogy elveszett az a nagyon jó prédikáció, amit nem szeretünk volna, hogy elveszten.
Recording in progress.
Itt, felveszük itt is az egészet, aztán, hogy meglegyen két helyen, legalább két helyen. Úgyhogy dicsőség az Úrnak, drága tesók, nagyon örülünk, hogy itt vagytok, igen, és hogy jól vagytok, öröm titeket látni mindig, de nagyon szeretünk titeket, áldottak vagytok, de az Úr áldottai vagytok, abszolút-e, abszolút. Úgyhogy igazándiból Katus az előbben volt, ugye?
Igen.
Mint hogy eltűnt. Na, csak visszajön. Alapvetően ezt a témát szeretném valamilyen, ahogy az Úrra ül, Szent Szelem engedi.
Szeretnél valamit, Tündike?
Igen. Mond, Tündike, hogyha szeretnél valamit, látom, jelentkezel.
A Dettikének integettem.
Ja, ja, okay.
Bocsi.
Oké. Jó.
Kicsit lassú, és meg nem láttam, hogy integettél, akadozik nekem.
Semmi gond. No, szóval a szív keménységéről szóló igen, ez lett a címe igazándiból, és ennek az igei alapja, a zsidókhoz írt levél harmadik része alapból erről szól. Tehát az, hogy mit jelent a szív keménysége, hogy miért int minket a Szent Szellem, miért int minket a Szent Szellem arra, hogy erre vigyázzunk a szívünkre, mert abból indul ki minden élet, és hogy soha ne keményítsük meg a szívünket Istennel szembe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos igei látás. És a zsidókhoz írt nyilván nem tudom az egészet minden igére menve, mert annyi idő most nincs ezen a rövid alkalman, hogy ez rövidebb most tudjátok egy órával majdnem, hiszen később kezdtük, de nem baj, ez is csodálatos, ameddig a Szent Szellem engedi, elmegyünk benne. A zsidó 3-7-8-at, kedvesem, édes, olvas föl, ez a HNT fordításból.
Ezért, amint a Szent Szellem mondja, maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában.
Ámen. És nem mondom, hogy szlovákul is olvasom.
Nem fogom.
Szia, Ibolya, drága Ibolya, igen. Sziasztok, de aranyosak vagytok.
Na, még egyszer sziasztok mindenkinek.
Igen. Na, most már nem engedem magam ki rándítani. Szóval azt mondja, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy ma. Tehát a ma az igazán egy ma, most, ez mindig mostat jelent. Tehát amikor ezt hallod. És hát Isten örökké szól, ugye állandóan ott van felettünk az ő igéje, áldon kijelentést ad, és én azt láttam, vagy azt figyeltem meg az életemben is, a tapasztalataimban is, hogy az egyik leggyakoribb hívő betegség a szív keménysége vagy érzéketlensége. Tehát ne, nyilvánvaló, hogy itt most ne arra a szervre gondolj, ami a vért pumpája, mert van ez egy materiális dolog, hanem igazándiból a szív az a középpontját jelenti az emberi személyiségnek, így is lehetne fordítani, de a szívünk, mivel a szellemünk a legalapvetőbb emberi részünk, tehát az emberi szellem, ezért valahol a szív az ott én úgy szoktam mondani, hogy a szív az összességét jelenti a lelki területeknek és a szellemi területeknek. Tehát valahogy ilyen középpont, amiben minden így benne van. Benne vannak az érzelmeid is, az elméd, a gondolataid, benne van a te érzékenységed. És én azt vettem észre, hogy ez egy ilyen betegség alapvetően, és most nem a szív koszorúért problémára gondolok ilyenkor, hanem az, hogy az emberi szív nagyon is befolyásolható, és egy idő után tehát képes olyan érzékenységet kifejteni azon dolgok felé, vagy azon dolgok irányába, amivel te foglalkoztatod. Tehát úgy is mondhatom ezt, a személyiségünk középpontja. Tehát arra leszel érzékeny, azt fogod meghallani, azt fogod felismerni, azt a hangot, mert ugye úgy volt ez a, tehát azt a hangot, amire hallgatsz leginkább, ugye ennek a szívkeménysége témának én adtam egy ilyen mellék zárójelbe, hogy amelyik hangot hallgatod. Tehát így, hogy és sokszor problémát okoz a keresztény újjászületett testvéreknek, hogy meghallják Isten hangját. És ez akkor is így van, láttam már olyat is, hogy valaki 30-40 éve van az Úrban, és nem tudja megkülönböztetni az Isten hangját a teste hangjától, vagy démonikus hangoktól, vagy bár, tehát nem tud különbséget tenni, nincs különbségtétel. És ehhez a szív, a szellemi értelemben vett szív, a személyiségünk középpontja egy nagyon fontos szerv, hogy így mondjam, egy nagyon fontos láthatatlan szerv, hogy mivé érzékenyíted a te bensődet, hogy kinek a hangját fogod fel, kinek a hangját ismered meg. Ugye tudjuk, hogy a megismerés az egy örökké valóságon át tartó folyamat. Tehát az Istennek a megismerése, Jézus mondta ezt a János evangéliumban, hogy az pedig az örök élet. Itt definiálta az örök életet, az ugye nem csak egy időnkívüliség, vagy nem csak egy örök megmaradás az örökké valóságban, hanem azt mondja, az pedig az örök élet, konkrét definíció, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, tehát az Úr Jézus Krisztus, akit elküldtél. Tehát az az örök élet maga. És tudjuk, hogy az Istennek a megismerése, az egy olyan folyamat, aminek soha nem lesz vége. Ez egy végtelen folyamat. Szokták is mondani ugye a teremtőnkről, az atyánkról, hogy ő végtelen, mindenütt jelen való, végtelen is. Tehát valahol talán a legközelebb, de nem panteista értelemben, hogyha valakinek ez a szó nem definitív, akkor elmondom mindjárt. Tehát nem azon értelemben, ahogy a panteisták érti, amit Pál apostol az athéni prédikációjában mondott, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek is mondták, és ott idézett valamilyen görög költőt, mondom, és nem foglalkoztam ezzel meg, vagy amikor foglalkoztam, akkor meg el is felejtettem egyből, talán Menandroszt idézte, de mindegy kit. De ezt egy görög költő mondta. És ezt Isten igéjeként mondta egy pogány ember, egy pogány okult ember. És azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mi vagy az ő nemzetsége vagyunk. Tehát, hogy valahol az emberi szív arra képes, hogy tehát a megismerésre képes. Valaminek a megismerésére. És az emberi szívnek lehetnek állapotai. És amikor az Isten dolgaival tömöd meg, úgymond, vagy töltöd meg a te személyiségedet, akkor az emberi szív egyre inkább Istennek a hangjára hangolódik rá, egyre jobban megismeri őt, és hogyha pedig más dolgokkal foglalkoztatod a te lényedet, elmédet elsősorban, akkor pedig arra leszel kiérzékenyítve, tehát arra leszel érzékeny. Vannak olyan emberek, akik a gonosz hangját előbb meghallják például, mint Isten hangját. Nézzétek meg, hogy egyből tudják mondani, sokszor testvéreknél is látjuk ezt, hogy a gonosz ezt mondta. Vagy a gonosz ezt tette, azt tette, ezt mondta. És akkor rákérdezze, hogy hát honnan tudod, hogy ezt a gonosz mondta, vagy tette ezt a dolgot. És akkor így nem tudja, csak egyszerűen tudja az belül, hogy a gonosz ezt mondta, vagy azt tette, vagy ezt mondta, vagy azt tette. Ezt így tudja. Miért? És mitől van ez? És amikor azt mondta, hogy na és Isten mit mond ebben a szituációban, vagy mit mond neked ebben a szituációban, akkor azt nem tudja. És ez miért van? Azért, mert nagyon a világ szerint vezetett életről beszélünk. Tehát annak ellenére, hogy újjászületett szellemű ember, Isten gyermeke, mégis a világ szerinti életvezetés van megvalósítva az ő egyéni életében. És ezért van az, hogy nagyon könnyen meg tudja állapítani, hogy ezt az ördög mondta, de amikor már Isten szól hozzá, azt nagyon nehezen. Holott pedig nagyon fontos lenne, hogy megismerjük az Istennek a hangját, az ő kijelentését, ugyanis az egész életünknek a sikere vagy kudarca ezen áll és bukik. Hogy ismered-e az Isten hangját. És nézzétek meg, hogy valahol az őseink is már zavarban voltak ezzel, főként ugye most, bocsánatot kérek a hölgyektől, de mégis ez volt, de mégis Évánál tudta kétségbe vonni a kígyó azt, ennek megvan az oka, és ezt is lehetne így tagolni, de most nem fog belemenni ebbe mélyen az időre való tekintettel, hogy ott ugye kétség, azt mondta, hogy biztos, hogy ezt mondta az Isten? Tehát, biztos, hogy ezt mondta, egyik fáról sem mehettek, és nyilván nem ezt mondta. De ott már elbizonytalanodott, tehát ott is volt már egy ilyen, hogy nem tudta pontosan, 100%-osan, kitartóan mondani, hogy igen, Isten ezt mondta. És igazániból ez maga ez a tanítás összekapcsolódik innentől fogva a ne átrálj megtanítással, ami a nagy katasztrófát keltett. Mert ugye abban leszel erős, abban lesz meggyőződésed, abba fogsz kitartani végletesen, kell az életed árán is, amiről kijelentésed van, és amit megismertél. Ha Istent ismerted meg az atyát, akkor az ő dolgaiban fogsz kitartani, mindegy, hogy mi van. Mindegy, hogy éppen milyen dolgok vannak az életedben. Ha pedig a gonosz dolgokkal foglalkoztatod leginkább az elmédet, akkor pedig elbizonytalanodsz, amikor egy olyan szituációba kerülsz, ami a számodra kihívást jelent. Amiért tulajdonképpen Krisztus már megszerezte a győzelmet. Tehát ő megszerezte a győzelmet azok felett, a dolgok felett, azokat, és mégsem tudsz benne valamiért kitartani. Miért? Holott tudod az igéket, sőt, lehet, hogy még fejből föl tudod sorolni az igéket, amik ahhoz a szituációhoz kapcsolódnak, amit Krisztus a kereszten megtett. Ennek ellenére feladod. Tehát ennek ellenére túl könnyen feladod, túl könnyen meghátrálsz. Miért van ez? Mert a szíved nincsen meglágyítva Isten felé. És hogyan lehetséges ez, hogy ez egyáltalán, ugye itt, amikor itt beszél a zsidókhoz írt levél 3:7-8-ban, hogy ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Tehát itt az izraelitákkal jön elő, akik a keserűség is, olyan megdöbbentő ez a keserűség, mert ezt is érdemes, hogy tanulmányozzátok ti is, meg mi is, mert a keserűség, ugye, az egy szívkeményítő, egy ős, a szívet megkeményítő entitás, a keserűség, az emberi keserűség. Látjuk ezt Káinnál, a keserűség, az emberi keserűséget. Hogy azt mondja, hogy ne csüggesz le a fejedet, ne keseredjél el tulajdonképpen, ezt ne csináld, mert a bűnnek rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta, és akkor tudod volna még Káin uralkodni rajta, de ő elcsüggett, elkeseredett. És ugyanezt látjuk vissza Ézsaunál, ugyanezt látjuk vissza végig, hogyha megnézitek az Ószövetségnek azokat a figuráit, akik úgymond Saul, ugye, mint király, aztán majd később bukott lény. Tehát végig lehet kísérni azokat az embereket, mind keserűségben szenvedtek. A szív keménységevel függ össze a keserűség. Ezért mondja az Ószövetség egy helyen, és ezt sajnos nem írtam ki, pedig ki kellett volna, hogy írjam, azért mondja egy helyen, hogy ne engedjétek, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedjen bennetek, mert az sokakat megfertőz. Tehát a keserűség egy olyan szellemi entitás, ami képes a te szívedet Istenre totálisan keményíteni, megkeményíteni a szívedet, úgyhogy nem hallod meg azt, amit Isten mond neked, sokkal inkább a gonoszra érzékenyít, és ezen túlmenően pedig eltávolít téged az isteni jelenlétből, és bevisz téged a gonosznak a jelenlétébe. Tehát a keserűség maga. Hogyan kerül a keserűség, mert ugye ezt mondja, hogy ma az összavált halljátok, ne keményítsétek maga szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában. Hogyan tudtak az Izrael fiai, jól tudjuk azt, hogy nem voltak új teremtmények Krisztusban. Tehát nyilvánvaló, hogy ők Isten szolgái voltak, és nem Isten gyermekei. Óriási nagy a különbség, óriási. Tehát te újszövetségi emberként, Isten fia lányaként, nem tud, hogyha úgy gondolkodol, mint ahogy az Ószövetségben gondolkodnak, mint a vallás előszeretettel próbáltuk málni, akkor egy óriási bukta lesz belőle. Nagyon nagy bukás. Erőtlenné tesz téged. A vallás, a szellem erőtlenné tesz. A keserűség pedig innen származik, amikor az embernek nem úgy jönnek ki a dolgai, ahogy azt ő elképzeli, De nem Isten igéjére alapozta azokat a dolgokat, hanem valami másra, vagy csak azt gondolta, hogy ez az Isten igéjére való alapozás. És vagy nagyon fontos az, hogy amikor az ember a gondolatait nem reformálja meg az Isten igéjével, és ezért az érzelm világában keserű ember lesz. Megkeseredik. Láttatok-e már olyan testvért, aki megkeseredett az érzelem világában? Találkoztál-e olyan lénnyel? Én már találkoztam jó pára. 30-valahány év alatt már azért volt sajnos ilyen. Hogy keserűség volt benne. Engedte, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen, és fertőz, és szó szerint fertőzést hozott rá az emberekre, szellemi fertőzést. És a Szent Szellem nem az, hogy nem tudott volna, nem tehát megakadályozták saját maguk ezáltal, a hőbörgés és keserűség meg nem bocsátás által, hogy az ő, hogy az Istennek a dolgai valóságosan megnyilvánuljanak, az Isten csodái például. Vagy az, hogy meghalt az Isten hangját. És itt a és ez tényleg így van, hogy az izraeliták a pusztában annak ellenére, hogy Isten nyilvánvaló jelekkel és csodákkal valóságos állandó jelenlétével volt közöttük, gondoljatok be, valóságos állandó jelenlétével, a szent, ahogy vitték a sátrat, a szent dolgokat. Ott volt Isten, hol tűzoszlopban, hol felhőként, és így vezette őket. Elkeseredtek, és az Úrral szembeni érzék, ez maga ez az elkeseredés, ez a keserűség, a rossz gondolatoknak a melengedése, a kígyó melengetés, érzéketlenséghez, lázadáshoz, keménységhez vezetett Istennel szemben. És egyébként ezek a tanítások, amik megpróbálják Isten, tehát felcseréltetik az emberekkel a szerepeket, szerepcserét, hogy Istennet ruházzák fel olyan tulajdonságokkal, amik az ördökre jellemzőek, ez egyébként a vallásos tanításoknak a nagy részére, 80%-ára jellemző, hogy Isten adta ezt, Isten tette ezt, ő engedte ezt. És amikor ilyeneket hallasz, akkor azonnal tudhatod, hogy ezt nem szabad elfogadnod, hogyha Isten igé alapján állsz. Hogy Isten nem engedte, mert akkor nem váltott volna meg. Isten megváltott, csak oda te is kell lesz. Isten munkatársai vagyunk, ugye, mint együtt munkálkodók. Tehát nincs olyan, hogy az Isten szuverenitásának a túlhangsúlyozása kemény törvénykezéshez vezet, és katasztrófákhoz. Ugyanúgy egyébként az Isten kegyelmének a túlhangsúlyozása, pedig laza, világias, sötét életmódhoz vezet, a bűnben való libuckáshoz. Egyik sem jó tulajdonképpen. Se az, hogy túlhangsúlyozzák, hogy Isten mennyire kegyelmes, se az, hogy túlhangsúlyozzák azt, hogy Isten mennyire szigorú. Tehát valahol a kettet. És hogy Isten szuverenitásáról ilyenfajta szélsőséges módon tanítanak, hogy Isten igazándiból megtehet mindent. Tehát úgy fogják fel, hogy Isten alapvetően mindent megtehet. De ez nem igaz, értitek? Nem áll meg az Isten igény, hogy Isten mindent megtehet. Megtehetne? Inkább így mondom, hogy megtehetne, ha nem korlátozta volna saját magát az ő igényére. Tehát, ha Isten nem korlátozza le magát, persze megtehetne. Mindent megtehetne, mert mindenható. De vannak olyan dolgok, amiben Isten úgy döntött, hogy szüksége van az emberre. Szüksége van az emberre, hogy szinkronban legyél vele, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak. És amikor nincs szinkronban az ember Istennel, akkor nem tud megvalósulni, mert így tervezte el az Atya. Hogy ez így legyen a világmindenségben megalkotva. Ez egy szellemi törvény egyébként. Tehát ez a keserűség, amit a rossz gondolatoknak a rossz gondolatokra való elérzékenyítés. Mert ott is ez volt Izrael törzsei között, hogy a gonoszra voltak érzékenyebbek, mint Istenre. Ez elvezette őket arra az állapotra, hogy lázadtak Isten ellen folyamatosan. És nem tudtak engedelmesek lenni, nem tudtak úgymond alázatosak. Most mondjuk, ugye mi az alázatosság? Igazándiból az alázatosság, az igazi alázatosság, ami a biblikus alázatosság az, hogy te ugyanazt mondod, mint amit az Isten mond. Amen. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ez B-verzsőn, akkor az B neked is. Ez amit amikor az őrmester mondta még a hadseregbe, vagy azt hiszem nem is, törzszászlós minden, azt mondta, hogy emberek, ha én azt mondom, hogy kék a helyet, hogy zöld az ég, akkor ezt kell mondanatok, és kész. Akkor az úgy van. És ugyanígy van ez Istennél is, tehát az igazi alázat az, amikor te ugyanazt mondod magad, amit az Isten mond. Amikor ugyanazt mondod, ugyanazt vallod, ugyanazt hiszed, ugyanazt gondolod. párhuzamosan gondolkodsz vele. Ez nagyon fontos, ez az igazi alázat. És ez viszont a lágy szívvel is összefügg. Tehát azzal, hogy az ember érzékenyítse a szívét az Isten dolgaira. Ez pedig nem fog másképp menni, mint az Isten dolgaival, sőt önmagával való foglalkozás útján. Tehát, hogyha Istennel a kapcsolatodat egyre jobban elmélyíted, beszélgetsz vele, és még akkor is, amikor igazándiból ezt az adott életszituáció szinte nem teszi lehetővé, attól még egy-egy gondolatot fellőhetsz a mennybe, nem? Tehát nem is kell a mennybe, bocsánat, nem is kell a mennybe lőnöd, jó? Ez is egy tévedés, vallásos tévedés. Mi az, hogy a mennybe kell lőni a gondolatodat, holott a menny benned van? Mit mondhat Jézus? Isten országa nem szemmel látható módon jön el. Hogyan került a menny az ember szellemébe? Nyilván nem az egész menny, de ugye a mennybe bekerült az emberi szellem a mennyei atmoszférába. Úgy, hogy újjá lett teremtve, mennyei lény, és Jézus jobbjára ült. Az atya jobbjára, bocsánat, Jézussal együtt. Tehát így került be, tehát igazán még ez sem igaz, hogy neked ki kell lőni valami hatalmas, az űrt átszelő, nem tudom milyen hatalmas távolságokat, hogy az Istenhez eljusson a te imád. Nem úgy van, mint Dániel idejében, akinek tényleg ez volt az egyik gondja, hogy neki a mennybe kellett fellőni, idézőjelbe persze most, fel kellett lőni az imáját, és képes volt a gonosz akadályozni az ima megvalósulását. Emlékezzetek vissza, hogy az első alkalommal azonnal megtörtént az ima válasz Dániel kérésekor, a második alkalommal böjtölt, és 3 hétig volt az Úr előtt, amíg megjelent neki az angyal, és azt mondta Gábriel, hogy a Perzsiának a fejedelme feltartóztatott engem, és Mihály arkangyal a segítségemre jött, ugye az Izrael angyala, védőangyala, hogy el tudjam neked ezt az üzenetet hozni. De már akkor is azt mondta, hogy már akkor is ezt mondja, hogy ahogy te elkezdtél könyörögni, már azonnal meghallgatást kaptál. És akkor ez volt a helyzet, hogy akkor ez így volt ilyen képessége az ördögnek. De ne ruházzuk már fel az ördögöt olyan képességgel, mert ez neki jót tesz, ami egyébként már nincs neki. Tehát ne mondjuk azt, hogy az ördög tette, az ördög csinálta, hanem nagyon sokszor nem erről van szó. Van olyan helyzet, amikor a démonok próbálnak valamit eltéríteni, meghiúsítani, van ilyen helyzet. De ne mondjuk már mindenre ezt, mert valamikor te nem működsz együtt az Úrral, mert valamilyen oknál fogva nem érzékeny a szíved erre. Vizsgáljuk meg, hogy Izrael esetében a zsidókhoz írt levél a harmadik részének a más igéit és egy pár igét még nézzünk ezzel kapcsolatban, amit ugye Izrael fiai kapcsán mond. Nézzük meg ezt a jelenséget, ezt a szív keménységi állapotát, azért, hogy egy nagyobb összképet tudjunk kapni erről, hogy mi okozta, hogy ez a lelkükben kialakult egyáltalán. Egy olyan érzet, hogy Isten kicsivé, a problémák és a világ dolgai pedig nagyjá, valóságosabbá váltak az egyes egyén számára. Egyébként a szívkeménységnek az egyik nagy problémája ez, amit most mondtam. Hogy kialakít a szívkeménysége az ember lelkében, pszichéjében egy olyan érzetet, és ez az imában is tud téged akadályozni, hogy Istent kicsinek, tehát kicsinek tartod, a problémák és a világ dolgait, a problémákat és a világ dolgait pedig nagyjá, tehát nagyjá válnak a szemeidben. És ez is az egyik ilyen jellegzetes tünete, szimptomájának, hogy valakinek kemény a szíve. Hogy amikor egy probléma előjön, akkor azt nagynak látod, és magadat kicsinek, és Istennel együtt, mindennel együtt kicsinek. És próbálod kiszedni Istenből azt, amit egyébként már 2000 évvel ezelőtt megadott. Amen.
Amen.
Próbáld kihúzni, kikönyörögni, kikunyizni, kisajtolni, kipréselni, és mindet, és próbálsz egyszerűen olyan dolgokat Istentől kérni, amit már rég megadott neked 2000 éve. És ez egyébként ez vagy a helytelen ismeret, ugye én már most már azért nagyjából rá lehet jönni, hogy a helytelen ismeret is a szívkeménységéhez vezet. Tehát amikor olyan ismereted van Istenről, ami nem valóságos, ami bibliátlan, és egy akár egy teológiai, vagy egy filozófiai látásnak a hatása rajtad. Nem az, ami valóságosan az Isten igébe ki van jelentve a te számodra. Ezért nagyon fontos, hogy amikor tanulmányozod az Isten igéjét, akkor legyél objektív. Engem is nyugodtan vizsgálj meg, mindent vizsgálj meg. Mert mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg. Tehát, hogy vizsgáljátok meg a dolgokat az Isten igének a fényében, ugyanis te egyen-egyenként mindannyian a Szent Szellem temploma vagytok. Amen. Tehát vannak tanítói ajándékok, ezek nagyon fontosak, de te magad is legyél annyira, hogy mondjam, friss, és legyél annyira odaszánt, hogy magad is tanulmányozod ezeket a dolgokat, és amit nem értesz, kérsz kijelentést az Úrtól. És amikor kérsz kijelentéstől, hogy ez hogy van, akkor lehet, hogy pont egy ilyen alkalmon kapsz kijelentést, vagy egyszerűen csak menet közben, vagy bármikor. Jó? És nézzük meg ugyanígy ennél a résznél a tizen... Jó, nézzük tovább akkor itt a 12. verset.
Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hihetetlen. Hitetlen. És a gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől.
Ugyanez az egyszerű folytásban?
Vigyázzatok, testvérek, ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől.
Amen.
Amen.
Tehát azt mondja, hogy a hitetlen és a gonosz szív, tehát itt még igazándiból definiálja a kemény szívet, hogy milyen a kemény szív. Az egyik dolog a hitetlen, a másik pedig a gonosz, de én úgy látom, és a harmadik az elszakadás. Figyelj, elszakadás az élő Istentől. Tehát van, én ebben egy ilyen fokozatosságot látok, egy fokozatos leépülést. Tehát, hogy először az ember szíve hitetlenné válik, hogyan válik hitetlenné? Mondtam, hogy a szív az nem az emberi szellem. A szív az a mindennek a középpontja, az úgy egybe van az egész. Valahogy a téma középpontja, a téma szíve, ugye szoktuk mondani, a téma szíve. Mi a téma szíve? A téma lényege. Tehát az, hogy ez képes hitetlenséget is összegyűjteni, hogyan lehet, sőt, hitetlenséget növelni. Ugye emlékeztek, hogy szoktam ezt tanítani, és én ebben nagyon hiszek, hogy nem az a gond, hogy az embernek nincs hite, jó? Tehát neked mindenhez van hited, mindenre van hited, ami az életedben előjön, bármi legyen az, és problémát jelent.
Amen.
Mindenre van hited, hogy az a dolog elmozduljon és eltűnjön. És helyette az Isten dicsősége jelenjen meg. Ha ez nem így lenne, akkor az Isten igéje nem lenne igazi. Nem lenne, akkor hazudna. Ugye emlékezzetek, mindig szoktam a 2 Péter 1:1-et idézni, hogy ugyanazt a hitet kaptuk, mint az apostolok. És szoktam idézni ennek kapcsán Jézus Krisztusnak a kijelentését, hogy egy mustármagnyi hit az Isten hitéből elég ahhoz, hogy a Monteverestet simán félretegye. És mindannyian kaptunk ilyen hitet az Úrtól, amen? Mindannyian kaptunk, és ez azt jelenti, hogy nem az a gond, hogy valaki bennek nincs hite, hát soha nem olyan magadról, hogy nekem erre a dologra nincs hitem. Oda jön hozzád egy kezetlen ember, és akkor nekem erre nincs hitem, hogy kinőjön a kezem, mert miért is lenne? Ilyet soha nem mondjál, van hited. Az a hit, ami benned van, az pontosan elég erre a szituációra. Nem a hitetlen, nem avval kell foglalkoznod, hogy van-e hited vagy nincs, hanem avval kell foglalkoznod, hogy a hitetlenséget szüntesd meg. És itt nézzétek meg, hogy a hitetlen szív, tehát a kemény szív, a hitetlen szív, az való összefüggésben van. Tehát, hogyha az ember minél több hitetlen, és honnan tudsz hitetlenséget összeszedni? Még többet, ami amúgy is az embernek a neveltetéséből, meg ebből abból benne van. Hogy ragadhat rád? Mi egyáltalán mi az a hitetlenség? Ugye? Meg úgy lehetne definálni, lehetne ezt bontani. Ugye a hit azt tudjuk, hogy meggyőződés, igaz? A Zsidókhoz írt levél 11-ben olvasjuk, hogy ez egy meggyőződés arról, amit nem látunk. De ugyanez igaz a hitetlenségnél, és az is egy meggyőződés. Csak rükvercben. Tehát az meggyőződés arról, amit látunk, hogy az az igaz, vagy nem tudom. Tehát a hitetlenség az igazán, az is egy ilyen meggyőződés. Honnan lehet ilyen meggyőződéseket összeszedni, amit a Biblia hitetlenségnek nevez egyértelműen, és ami óriási nagy akadálya annak, hogy az a hit, amit Istentől kaptunk az ajándékba, hogy elkezdje munkát végezni. És ezáltal ugye a szív keménysége is megnyilvánul. Onnan, hogyha azokat az információkat nem válogatod meg eléggé, amiket te befogadsz. Nem, most tudom azt, hogy persze itt vannak azok, például itt van Detti is, meg itt van Bárányka is, Alex, vagy Axel, tehát tudom azt, hogy van itt tanulók, akik még tanulnak, és tudom, hogy ott egyszerűen kénytelenek átvágni magukat, hiszen abból le kell vizsgázni. De ott is van egy pajzs a te elméd, tehát ott is képes vagy egy pajzsot létrehozni, vagy olyan munkahelyed van, vagy olyan környezetben vagy, Én is olyan környezetben vagyok, ahol nem a hitről beszélnek, hanem a csomagokról. És a, hogy mi van a csomagokkal. De képes vagyok ennek egy elhatárolódni ettől. Tehát, hogy egyfajta ilyen külső szemlélőként figyelni ezeket, és egyszerűen nem foglalkoztatni annyira. Azt javaslom egyébként a tanulóknak, akiknek elég komoly megterhelés az, hogy a világi dolgok, vagy akár bármilyen más dolgok, vallásos dolgok, vagy bármilyen más dolgok be akarnak jönni az életébe, hogy nagyon javaslom azt, hogy pontosan ellenpontozzad ezeket, és csak addig legyen benned, amíg szükséged van rá, úgyis így van. A vizsgáig tudod, aztán csűsz. Ez mindig így van, nem? Mert az ember, mert olyan dolgokat is tanítanak, amik teljesen feleslegesek, meg nincsen semmi értelmük. Tehát igazándiból, tehát jó dolog, ha tanulsz, szóval nincsen semmi baj, tanuljál. De legyél igenis, hogy nagyon kényes a szellemi étrendedre, jó? Tehát tanuld meg, tanuld, csináld meg, de ne fogadd be. Egy dolog érted, hogy átrepül valami a fejed felől, de egy másik, hogy fészket tesz a hajadban, ugye? Tehát azért ne fogadd ezt be. Tessék utána kompenzálni. Olvassál utána olyan dolgokat, amik a hitedet építik. Foglalkozz olyan dolgokkal, amik a hitedet építik. És na, hogyha a hitetlenség atmoszférája vesz körül, akkor egyszerűen akadályoztatva van Isten az életedben, ennyi. Pedig ott van, és megtenné. Nem lenne, ez ne gondoltam, hogy egy nagy probléma, hogy jön egy ember, akinek nincs kezés, hogy ez kinőjön, vagy mit tudom én, vagy a 100 milliós adósságot hirtelen eltűnjön. Ne gondoltam, hogy most ez ilyen borzom, és ettől kialusznak a mennyfényei, mert túl lett kapacitálva Istentől, és akkor már nem világít úgy a fél, mert túl egy energia, érted? Mint hogy az egyik fickó mondta általam igen tisztelt prédikátornak, hogy azt mondja, elmondta, hogy milyen bajai vannak, és mondta, hogy hát nekem a nyakam fáj, a lábam fáj, a hátam fáj, aszmás vagyok, van egy daganat is bennem, egyébként még prosztata problémám is van, és egyébként, de mindezért mondta, hogy elég, ha csak a legzavaróbb ezek közül a nyakfájás, hogyha azt a legnehezebb eltűrni, hogyha azért imádkozz és eltűnj, akkor már a többi bejelvők. És akkor mondta, hogy igen, azt mondja, és akkor ilyen ironikusra vette a prédikát, és mondta, hogy igen, azt mondja, igen, mert hogyha véletlen az összesért imádkoznánk, hogy ez minden tűnjön rólad, akkor a menny már nem világítana úgy a fény. Ez túlterhelné Istent és a mennyet, tudod. Hogy... és mondta neki a prédikátornak ez az ember, ugye most nagy butaságot mondtam, hát nagy butaságot mondtál. Mert ilyen nincs. Hát nincs olyan, hogy túlterhelődik Isten dicsősége benned. Érted? Tehát amikor te szembe kerülsz, mindegy, hogy mi az, amiről most gondolsz, ami neked az életed legnagyobb problémája, amire azt mondod, hogy figyelj, ez a Góliát az, ami az én életem, ha ez nem lenne, én tök jó dolog lenne. És ne gondold, hogy az bármilyen nagy óriás dolgot mondasz, hogy Isten ebbe belebukna. Nem bukik bele. Ilyen nincs, hogy belebukik. Az a mustármagnyi hit, ami el van helyezve a te szívedben, az azt a dolgot úgy vágja szét, úgy aprítja szét, és úgy teszi semmivé, és úgy tüntéti el a fizikai univerzumból, mint a semmit. Mert nagyobb az, aki benned van, a nagyobb van benned. Tehát itt mondja, tehát a hitetlenséget elsősorban információból tudod összeszedni. Tehát, hogy milyen információkat eszel. A gonosz, és utána jön, nézzétek meg, hogy azt mondja, hogy és gonosz szíve. Tehát ez valahol, tehát a hitetlen szív, az elkezd gonosszá válni. Tehát szó szerint gonosszá. Egyébként a sátánnak az ősbukásával is ez teljes mértékben kapcsolatban van. Ugye, hogy felfalkodott a szépségére, a bölcsességére is, és gonosszá vált a szíve. Tehát meg önmagában gonoszodott meg. És ezen az utolsó fázisa az, hogy elszakad az élő Istentől. Vagy ahogy mondja az egyszerű folytás, hogy gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Isten. Elfordul, elszakad. A hitetlen szív egyébként az apisztia a görögben, ami hitetlenséget, bizalmatlanságot, hűtlenséget, engedetlenséget jelent, és a gonosz szív az pedig a ponérosz. Ez a gonosz, rossz indulatú, kegyetlen, romlott, erkölcstelen. Például gyümölcsre szokták mondani, hogy a görögben rothadt gyümölcs, tehát nem egészséges. És ugye hímnevű névelővel látod ezt a szót a görögben, hogy ponérosz, tehát hogy gonosz, akkor pedig a sátánt jelenti magát. Hogyha ezzel a hímnevű főnével. A semleges nemű alakja pedig a gonoszság vagy gonosz dolog. Tehát azt mondja, hogy én nekem ez megdöbbentő egyébként, mert a hit, ugye, az a bizalom, a hűség és az engedelmességnek az atmoszférájában van. a hit. Tehát, hogy az ember bizalmas, hű és engedelmes. Ez nagyon-nagyon fontos. A gonosz, az pedig a rossz indulattal, a kegyetlenséggel, és ezt ugye nem kell messzire menni, elég, ha bekapcsolod a démonládát, és azonnal rádömlik. Tehát elég, ha azt megnézed, és rádömlik ez a gonoszság, ami a világban van. Azt mondja, itt a 13. vers, ezt meg nézzük meg.
Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Biztassátok egymást, amíg még tart a mai nap, hogy közületek senki se makacsolja meg magát a bűn hamissága miatt.
Amen. Figyeljetek, itt a lényeg az, hogy minden nap szükségünk van, ugye, mert azt mondja, minden nap, amíg tart a ma. Tehát itt köszön vissza az a nagy szellemi alapelv, ami a Izrael fiait kísérte a mana és a puszta. Emlékeztek? Hogy minden nap kellett szedniük abból a manából, csak hogy egyszer a szombatnap megünneplésekor volt egy ilyen kitétel, hogy akkor dupla annyit szedtek. És ez a mennyei manna, vagy hát ilyen mana kenyér, nem tudom micsoda, de valami ilyesmi, az alapvetően a mennyei táplálékot jelenti. Tehát a mennyben táplálkoznak. Az Isten beszédét. Ugye ez jobban lefordítva, az Isten beszédét jelenti. És azt mondja, hogy a szív keménységéhez vezető egyenes út, a másik ilyen út, az, hogy nem töltöd meg az elmédet minden nap, nem volna egyszer egy héten, minden nap az Isten dolgaival, az Isten beszédével. Amikor ezt kihagyod sokszor, akkor elkezd keményedni a szíved. És elkezded érezni a bűnnek a csábítását, hogy egyre jobban csábít, vonz a bűn a saját kívánságod által, amit ugye benned indukál. Hanem azt mondja erre, az egyszerű folytásból így jön ki, hogy buzdítsátok egymást minden nap, vagy bátorítsátok minden nap. Biztassátok, amíg még tart a mai nap, hogy senki se makacsolja meg magát a bűnhamisága miatt. Tehát itt van a lényege a szív keménységének az elkerülése, a másik út. Együtt szelektáld meg, amit hallgatsz, szelektáld meg azokat az információkat, amikkel minden nap találkozol és betöltekezel. Ne fogadj be mindent, legyél egyszerűen kényes. Fia, ha te igényes vagy arra, hogy mit eszel, akkor legyél igényes arra, hogy szellemileg mivel táplálkozol. Amen? Sőt, igényesebben, ez sokkal fontosabb. És azt mondja a másik, hogy elkerüld a szív keménységét, hogy ne váljon makacsá, Isten tagadóvá, gonosz szám. Figyelj, ez ne gondoljátok, hogy ez olyan túl nehéz ebben a világban, ami körülvesz minket. Akkor az pedig az, hogy minden nap foglalkozz az Isten dolgaival. Minden nap. Ne engedd, hogy a te napi mana adakodat, hogy valami ellopja. Egyszerűen, ha más lehetőséged nincs, akkor gondolkodj igéken, ismersz egy csomó igét, nem? Ha éppen nincs lehetőséged arra, hogy olvasd vagy hallgasd, akkor gondolkodjál, vedd elő az elmédből, amiket tudsz. Vagy énekelj dicséreteket, úgy beszélj Istenet, beszélj jó dolgokról. Köszönd meg Istennek a megváltást, köszönd meg azt, amit megtett érted, hogy ez a probléma már teljesen vége ennek teljesen vége van. Jézus már ezt teljes mértékben megszüntette. Tehát a legfontosabb, hogy minden nap szükségünk van az Úrban való bátorításra. Tehát, és önmagadat is tudod bátorítani, egymást is, és önmagadat is. Ha ezt nem kapjuk meg, így vagy úgy, tehát valamilyen formában, az beleviszi az embert a bűn csábítása által a szív keménységébe, és aztán csak azt látja az ember, hogy padlón van. Padlón találja magát, és az életének a gyümölcsei, amiket terem, rosszak lesznek, rothattak. Tehát nem, tudjátok a szellem gyümölcsei, Galaciaiakhoz itt levél 5. rész 22, hogy a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, hűség, szelítség, önuralom, és utána beszél a testnek a gyümölcséről, úgymond, ami a mindenféle, a parázosságtól kezdve a mindenféle gonoszságon át veszekedés, mit tudom én, micsoda, minden, hogy cuzamment, ami rossz és gonosz. És nem tudsz gyümölcstermő lenni, hogyha nem táplálkozol az élet fájáról idézőjelbe. Tehát amikor a gonosz, a jó és a gonosz tudásának a fájáról eszegetsz, amikor erről eszel, hogy a gonosz, ez olyan érdekel, a gonosz tudásának a fája, de hát érted, tehát az Isten igéje az, ami téged ettől mentessé tud tenni. Hogy az élet fájából egyél. És akkor úgy ebben végezném, ebben az igével, a 14-essel.
Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Egyszerű fordítást, mert mi mindannyian részeseivé lettünk Krisztusnak, feltéve, hogy mindvégig szilárdan megtartjuk azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk élt.
Amen. Figyelj, azt mondja, hogy mert részeseivé lettünk Krisztusnak, és itt mond egy ilyen kitételt. Milyen érdekes, nem? Azt mondja, ha. Miért mondja ezt, hogy ha? Tehát van ennek valamilyen olyan kitétele, hogy ami végette már nem tudsz. Nyilvánvaló, hogy itt nem a örök élet, én azt gondolom, hogy itt nem a kárhozat témájáról beszélt, nem arról beszél, hogy elkározol, vagy éppen az alvilágba kerülsz. Nem erről beszél, hanem hogy a részeseivé, tehát a részeseivé, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanazok a dolgok jelennek meg az életedben, akár gyümölcsként, akár csodaként, vagy akár valamilyen módon, amik a mennyben vannak. Érted? A mennyei dolgok. És ennek az a feltétele, hogyha azt a bizalmat, amely kezdetekben, amikor újjászülettél, mindvégig szilárdan megtartod, hogy azt mondja ugye az egyszerű folytás, hogy feltéve, ott is van egy ilyen feltétel, ha mindvégig szilárdan megtartod azt a bizalmat, amely kezdetben benned él. És tehát azt tanítja, hogy ami kezdetben benned él, amikor újjászülettél, szilárdan megtartod, erősen meg kell tartani, mert ez előfeltétele a Krisztusban való részletesedés megmaradásával. Tehát, hogy megmaradsz abban. És a bizalom szó egyébként, és még ezt így elmondom nektek, ez a hypostatis, az alátámasztás alap, valóság, azt is jelenti, hogy valóság, olyan jó az a görög, nagyon szeretem egyébként, tehát hogy a bizalmat meg kell tartani ugye Krisztusban, a valóságot, az alátámasztás alap, tárgy, téma, dolog, lényeg, a lényeget, a létezést is jelenti, áltatosság, magabiztosság, bizonyosság, meggyőződés, bizonyíték, remény, reménység, bizalom, bizakodás. Tehát igazániból az a lényeg, hogy meg kell tartanod ezt, hogy azok a dolgok jelenjenek meg az életedben, amik az Úrtól vannak. Ezt a bizalmat, de ezt nem tudod másképp megtartani, csak hogyha táplálkozol az Isten beszéde. Ha a mindennapi manádat, mindennapi kenyerünket, ez nem arról, ez nem csak a fizikai ételről, érted, hanem a mindennapi manát, azt meg kell enned. Egyszerűen nem lehet elhagyni. Mert egyszerűen kiéhezteted magad, és egyre jobban megkeményedik a szíved. És csak azt veszed észre, hogy már alig van közöd Istenhez. Onnan is észre lehet ezek ilyen tünetek egyébként észre lehet venni, hogy egyre inkább keftelen leszel az Isten jelenlét. Tehát már nincs kedved letérdelni, nincs kedved Istennel járni, nincs kedved semmi ez, ami az Isten dolga. Egyre jobban távolinak érzel, egy távoli bolygó, érted? Úgy azért, hát ez, érted, itt nekem most a, mit tudom én, a pörköltel kell foglalkoznom, adjanak engem békén, érted, adjon már ez az Isten, érted, hogy és megint már itt, érted, és amikor már ez van az emberben, hogy na már megint le kell ülni, imádkozni, na már megint itt részt kell venni egy alkalmon, na már megint, innentől fogva tudhatod, hogy valami történt veled. Már nem az van, hogy jaj, de jó lesz itt, érted? Mindegy, hogy karácsony van, szilveszter, vagy akármi van, tök mindegy, kit érdekel? Amelyben örök karácsony van, vagy amikor már ez van benned, hogy nincs olyan nagy kedved, már morcos vagy, hogy most már érted, nem hogy a rizsemet enném, érted, itt aztán nézném a sorozatomat. Érted, most ide kell jönni, olyan komolyan mondom már, hogy minek? És innentől fogva az ember elkezd távolodni, és meg, és mondom, nem tudod, olyan szó szerint meghidegül az ember Isten felé. Elvész ennek az egésznek a dicsősége, hogy hogy mondjam, elmegy ez a vonzás. És ezt ne engedjük meg, ez csak attól, ez te rajtad áll, most nem Istenen áll, vagy bukik ez a dolog, hanem ezt rád tette, mert itt nem arról beszél, hogy Isten majd megtartja a bizalmat. Érted? Tehát nem erről beszél, hogy majd Isten megtartja a bizalmat, és majd bátorít téged. Persze, hogy bátorít, de hogy itt rólunk beszél, itt kifejezetten rólunk beszél, hogy mi tegyük ezt. Nyilván, hogy Isten is megteszi a maga részét. Tehát ez egyértelmű. Csak itt rólunk beszél. Tehát ez valahol úgy van, hogy ezt nekünk ránk helyezte ezt a dolgot, hogy teted meg. Neked is van valamiféle részed. Nem spontán vannak a dolgok. Ezt szeretném mondani. A kegyelemnek a túlzott hangsúlyozása az, amikor az ember azt gondolja, hogy a dolgok spontán vannak. Érted? Tehát, hogy így, mert kegyelemben élek, úgyis így van, úgyis, vagy mindegy, hogy mi van. Az is ugye ilyen a kegyelem túlhangsúlyozása, hogy ezt Isten akarta, értitek? Hogy ez Isten akarata, érted, hogy tönkrement a munkahely, hogy meghaltak, nem tudom kicsoda, hogy lett egy puppa fején, érted, az is Isten akarta, minden Isten akarata, mindegy. De ez inkább sokkal jobban hasonlít nekem az iszlámra, érted? Azok mondják, tudjátok, a iszlám ilyen fatalista. Tehát az mondja, amikor leesett az ajtó, és akkor mondták az iszlám papnak, hogy hát meg kéne csináltatni az ajtót a templomon, és akkor mondta, hogy hagyjuk csak úgy, mert azt Isten így akarta, hogy úgy legyen. Ahogy esik, új puffan, az minden Isten akarata. Ez nem keresztényi dolog, érted? Mert nekünk hatalmunk van. Mert minket az Úr gyermekeinek tartanak, mi a mennyet hordozunk a szívünkbe. Az Úr Jézus Krisztust és az ő nevét. Tehát ez nem úgy van, hogy csak úgy vannak a dolgok, ahogy puffannak, és mindent így el kell fogadni. Ez nem igaz, ez egy vallásos tanítás. Ezt felejtsd el. Ragadd meg az Úr nevét, ragadd meg a szellem kardját, és tessék kiállni a hitben. És álljál rá, és mondd azt, hogy tűnés innen. Elég volt. Nincs semmi közöm, semmilyen gonoszhoz. Csak az Isten dolgaival szeretnék foglalkozni. És már úgy, persze, meg a többi, még ott van, amit el kell végezni. Most érted, csak ezt jó értsd, ahogy mondom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hagyd abba a tanulást, meg hagyd abba a munkát, hanem én a mennyhez tartozom. Azt mondja a Biblia, hogy mi... Nekünk nincs itt maradandó lakhelyünk itt a Földön. Tehát a mennyei állampolgárok vagyunk az Új Jeruzsálemnek a lakói. Te ehhez képes kell látni magad. Meg hogy az Úr jobbján ülsz. Ehhez képes lásd magad, és ebben foglalkozzál, minél többet. Minél többet, annál jobb. Most nem mennyiségileg érsz feltétlenül. Persze vannak olyan emberek egyébként, akinek igenis, hogy kell. Aki már nagyon koszos. Aki már tiszta olaj, érted, meg a haja is csupa csutak. Olaj, meg csöpög a bűnnek az olajától, nem tudom micsodától, annak nyilván egy hosszabb mosakodás, sikálása van szüksége, így van? Annak egyszerűen szó szerint nem minőségű, hanem mennyiségi időt kell eltölteni az Úrral, hogy a szíve visszaládjuljon. Aztán amikor te viszont folyamatosan tényleg az Úrral jársz, akkor sokszor elég az, hogy valamennyi időt eltöltesz az Úrral, és ott vagy egész nap az ő jelenlétében. De van olyan ember, aki annyira eltávolodott, annyira megkeményedett, megkérgesedett a szíve Isten felé, hogy neki szüksége van mennyiségi időre. El kell tölteni akár fél napot is bővítben imában, érted? Én így gondolom, hogy arról van szó. Hogy újra helyre billenjen benne minden. Persze ebben mindenki azt veszi el, amit akar nyilván. Tehát nincsen semmilyen, hogy neked ezt kell csinálni, meg azt kell. Nem, ezt magadnak kell elvenni. Ezt magad, ha te úgy látod magadon, saját állapodot, tehát te ismered a legjobban Isten kívül, akkor neked ezt, akkor szánd oda magad, akkor imádkozzál, keresd az Urat, amen?
Amen.
Akkor keresd őt, ezt figyelj, és olyan jó az ő jelenléte, olyan jó, csak egy éneket elénekel az ember, érted? Már ott van az egész menny. Olyan jó, érted? Olyan jó tudni, hogy van reménységünk, olyan jó tudni, hogy nem ez a végső szó, amit a világ mond. Hogy a végső szó Istené. Hogy ő, amit mondott, az úgy van. Milyen jó tudni már ezt. Igaz? Mekkora nagy reménysége van az embernek. Milyen nagy benső bizalma van. Azt mondja, Uram, tudom, hogy most imádkozom, és Jézus nevében imádkozom, tól meghallgatsz, és kész. Tudom, mert ezt mondtad, hogy nyugodtan imádkozzunk, meghallgattatom. Ez milyen nagy dolog már Istennel járni. Akik elmerülnek a világ dolgaiba, nagyon rosszul járnak ilyen módon. Tehát a végén nagy sírás lesz akkor. Így is mondhatnám. Inkább legyen már nagy vidámság, mint nagy sírás. Igaz?
Igen.
Na, drága testvérek, adjunk mielőtt úrvacsoráznánk egy 5-10 percet, ha van hozzáfűzni való, akkor ez a tanításhoz, és ha valaki szeretne mondani valamit ennek kapcsán, akkor kérem, hogy fűzze hozzá.